Jó napot kívánok! Önök a Szószátjár műsorát hallják a Klubrádió stúdiójából. Üzenetrögzítős telefonszámunk 30-as 183-7007. A műsor készítésében segítettek nekünk még Vas Edit, József Péter és Sugár Ágnes. Itt ül velem a stúdióban
Nádasdi Ádám.
Én pedig Kálmán László vagyok. A mai műsorban megint csak a hallgatói kérdésekből válogatunk, de az egyik kérdést itt kiemelt kérdésnek tekintem, mert több kérdés is ugyanerre a problémára vonatkozott. Szóban, Facebookon, telefonon, mindenféle módon óriási visszhangot váltott ki a hasonlásról szóló műsorunk, ahol lehet, hogy egy kicsit siettünk, vagy egy nem voltunk elég közérthetőek, vagy nem pont azt a kérdést érintettük, ami az iskolában problémát okoz. A lényeg itt az, hogy 5-es, 6-os gyerekek szülei nem nagyon tudnak megbirkózni azzal, hogy a gyerekük nem érti, hogy mit is kellene tudniuk erről. Egy csomó helyen kiderült feketén-fehéren, hogy bemagoltatják velük a meghatározásokat a tankönyvekből, de nem értik a jelenség lényegét, nem értik, hogy miért fontos ez, azután nagyon furcsa sorrendben tanulják ezeket a dolgokat, tehát az egyik szülő arra panaszkodott, hogy már valamikor decemberben bemagoltatták a gyerekekkel az úgynevezett mással hangzó törvényeket, már ez az elnevezés is nagyon furcsa, tehát a hasonlulás jelenségével kapcsolatos tudnivalókat, és csak mostanában, január végén került sor a helyesírás elveinek, a kiejtés és szóelemző írásmód, kiejtés szerint írásmód annak az ismertetésére, amit szintén megmagoltattak velük csak egyébként. Teljesen értelmetlen szerintem, és tényleg megértek mindenkit, hogy nem tud ezzel megbirkózni, de az összes tankönyvben ez van, az egész magyar tananyagban ez van, az új kísérleti tananyagokban is ugyanez van, de ez nem tudom, ezzel nem tudunk változtatni. Különösen azért nem értem egyébként, mert 5-es, 6-os korukra gyerekek már tudnak helyesírni, tehát tulajdonképpen csupa olyanról van szó, amit ők gyakorlatból kell már, hogy ismerjenek, csak valószínűleg így elméleti szinten ilyenkor tekintenek rá először.
Hadd tegyem hozzá, hogy a nyelv különböző területeiből mindig a hangtan a legnehezebb és a legtitokzatosabb. Ezt az egyetemen is látom, hogy a hangtan vizsgától félnek a legjobban, tehát a mondattan, a szórend, a ragozások, a szóhasználat, a jelentéstan. Az emberek többségének valahogy könnyebben megközelíthető, a hangtant egy kicsit a matematikához hasonlónak érzik.
Ez nekem nagyon furcsa, mert a hangok azok közvetlenül érzékelhetőek szemben a mondattani szerkezetekkel. Azokat tényleg halljuk.
Igen.
Nem is értem, hogy miért.
Igen.
Jó, az egyetemi szintű hangtan az lehet, hogy már tényleg nehéz, nem tudom. Ezek a jelenségek azért nem olyan bonyolultak. Át kéne egy picit ismételni, hogy mi is okozza a fő gondot a gyerekeknek.
Igen? Kezdjük azzal, hogy a fog, mint ami a szájamban van, kis fehér vizé, ugye fog, az g-re végződik, fogam, fogak, fogorvos, és így tovább. De a fogtömés szóban nem G van már, nem fogtömés, hanem K-val változik, fogtömés. Ez egy egyszerű hasonlulási példa, amely esetben az írás nem tükrözi a kiejtést, hiszen inkább megmarad az eredeti fog, tehát a szóelemzés, az értelmi írás diadalmoskodik, amivel egyet lehet érteni. Az persze tényleg érdekes, hogy itt fogtömést ejtünk K-val, de ezt minden magyar anyanyelvű csinálja. Fölmerül a kérdés, hogy tulajdonképpen miért kell tanítani valamit, ami senkinek gondot nem okoz. Az is logikus, hogy a G megmarad az írásban, hiszen tényleg a fogakat tömjük. Vagyis, hogy miért érdemes az iskolai tananyagban ebbe egyáltalán belemenni?
A helyesírás miatt mennek bele természetesen, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy nem szabad K-val írni, hiába mondjuk K-val. Ugye?
De nem hívnák fel a figyelmet, akkor senki nem tévesztené el.
Én ebben nem vagyok biztos, könnyen lehet, hogy eltéveszték. Én inkább azon csodálkozom, hogy 5-es, 6-os korban ez még miért lehet probléma, hiszen addigra már réges-régen írnak.
Igaz.
És szerintem addigra már ők pontosan tudják, ha nem is ilyen szabályszerűen megfogalmazva, hogy ilyenkor G-t szoktunk írni a fogtömésben, annak ellenére, hogy K-t mondunk. A probléma nem ezzel van, a szülők elmondása szerint a probléma azzal van, hogy két szempontból osztályozzák ezeket a fránya hasonulásokat, beleértve az összeolvadást. Én mindig bele fogom érteni az összeolvadást, de hát az nagyon hasonló dolog. Tehát két szempontból osztályozzák. Az egyik ez a bizonyos teljes vagy részleges hasonulás, illetve a harmadikként az összeolvadás. Tehát ez valami olyan szempont, hogy mi a végeredmény, ugye? Ha te részlegesnek mondjuk akkor, hogyha a végeredmény egy olyan hangkapcsolat, amiben egyik hang se az eredeti értékében szerepel, vagy a szokásos értékében szerepel, vagy nem, valamelyik hang nem a szokásos értékében szerepel.
Mint a fogtömés.
Mint a fogtömés, hogy a G-t, ami egyébként G szokott lenni, azt ott K-nak mondjuk.
Ez a részleges hasonulás.
Tehát itt a kimenetel szempontjából, ugye a teljes hasonulás az, amikor egyetlen egy hosszú más hangzót ejtünk, amelyik azonban azonos valamelyik másik.
Tehát például, a fogamra való kenőcsöt tegyük föl, azt fogkenőcsnek fogom mondani, két K-val.
K-val. Igen. Tehát az egyik szempont ez, hogy részlegesen vagy teljesen hasonulnak, illetve az összeolvadás az ugye, hogy egy harmadik hangot hallunk, nem pedig valamelyiket a kettő közül, amelyik ott találkozik.
Az az összeolvadás?
Hát egy, igen. Igen. Tehát a kinya, ugye ott egy nő, meg egy jö találkozik, és egy hosszú nyöt hallunk, ugye, tehát se nem hosszú nő, se nem hosszú jött, se nem az egyik megváltozik a másikhoz hasonlatosságára, hanem egy harmadik hangot.
Jó, az elnevezés nem egészen szerencsés, de jó, hát ha így hívják, mert elvileg a fogkenőcsben is érezhetem én úgy, jámbor paraszt észre, hogy összeolvadt a kettő, és lett belőle egy kár.
Jó, hát elnevezés. Ez az egyik dimenzió, ugye az egyik szempont, ami részt vesz az osztályozásban, és van egy másik osztályozási szempont, hogy írásban jelöljük, vagy írásban nem jelöljük. És nekem az tűnik fel így a szülők panaszaival kapcsolatban, hogy az igazi nehézséget az okozza a gyerekeknek, hogy két különböző szempontból egyszerre kell osztályozni egy jelenséget, mintha önmagában már ez a két egymást keresztező szempont nehéz lenne egy ilyen életkorú gyereknek. Én nem értek a gyermeklélektanhoz, de el tudom képzelni, hogy bizony ebben az életkorban még egy ilyen keresztező osztályozás az nehéz lehet. Ráadásul ugye nincs minden oszlop és sor kitöltve ebben a táblázatban.
Bocsáss meg, hogy visszakérdezek. Azt mondod, hogy a írásban jelöljük, vagy nem jelöljük, hogy az is egy szempont.
Igen.
De mikor jelöljük? Szoktuk a magyar írásban hasonlulás jelölni?
Ugye nem, ez a táblázat nem teljes, mert az a mező, ami a részleges hasonlulás és az írásban jelölt kereszteződésében van, tehát az egyik mondjuk az oszlop, a másik a sor, tehát az írásban jelölt részleges hasonlulás az üres, mert az részleges hasonlulás sosem jelöljük írásban.
Tehát a fogtömés típusú.
A fogtömés típusút sosem jelöljük írásban, ezért is mondtad, hogy hát végül is ez egyszerű, kézenfekvő, talán el se rontanák a gyerekek.
Kár erről beszélni.
Ez nagyon egyszerű megtanulni, hogy ezeket nem jelöljük írásban. Tehát emiatt például sok gyerek és sok szülő eleve azt gondolja, hogy ez nem is két egymást keresztező osztályozás, hanem hogy ez ugyanaz. Igen. Amit nem jelölünk meg, ami részleges, az ugyanaz. Pedig ez nem így van.
Igen.
Csak éppen a részlegeseket sosem jelöljük írásban.
Jó, de hála Istennek tudunk magyarul, tehát automatikusan úgy is jól mondjuk, az írás megtartja a maga elveit.
Igen, hát én azt hiszem, hogy tényleg nem helyesírási nehézségről van szó, hanem ennek a bonyolult keresztbeosztályozásnak a megtanulásáról.
De mi mondjál egy példát arra, amikor jelöli az írás a hasonulást?
Hát a részlegeset sose, és a teljes hasonulást pedig jelöli azokban az esetekben, amiket a múlt alkalommal is, vagy hát két adással ezelőtt említettünk, például a valvel, illetve a vávét oldalék furcsa viselkedésénél, amikor azt mondjuk, hogy jéggé vagyok.
Foggal körömmel.
Foggal körömmel. Ott csupa hosszú másalangzót írunk, nem csak ejtünk, hanem írunk is.
No de bárkinek eszébe jutna ezt úgy írni, hogy fogval hát és körömmel?
Ez viszont helyesírási nehézséget szerintem nem okoz, hiszen senki nem gondolná, hogy itt a szóelemző írásmódot kéne követni, és V-vel kellene írni. Már a múltkor én bele is kötöttem egyébként, hogy ez egyáltalán hasonulás-e, vagy pedig valami más jelenség, de semmiképp sem jutna eszébe a gyerekeknek szerintem V-t írni. A másik hasonló eset az az igei jajet oldalék, tehát ugye egyes szám harmadik személy tárgyas ragozás, amikor az ige úgynevezett szibilánsra, tehát SZ, stb. Revégződik, ugye hozza, ő hozza.
Mossa, mossa.
Ő mossa, akkor nem írunk, nem úgy írjuk le, hogy mossja.
Igen, igen. Ez a felszólítójével is így van egyébként. Igen.
És a felszólítójével is így van, csak a főnévével nincs így, mert ott a ső-ször-ző végűek egyáltalán nem kapnak ilyes végződést. Tehát az ő botja, de az ő húsa, nem pedig húsja, vagy hússa. Tehát ott nem jön számításban. Oké. Tehát ezek a helyesírásban jelöltek, szerintem helyesírási, vagy írásban jelöltek, helyesírási problémát nem okoznak.
Hát legfeljebb annyiban, hogy jó, talán nem 5.-6. már, de kisebb korban még elfelejti, hogy kétszer írja le a betűt. Tehát, hogy
de
a
ott
mossa...
a hosszú másalhangzó okoz problémát, igen, nem igen, pedig a hasonlás, állítólagos hasonlásnak a jelenléte.
Ebbe igazad, mert Kassa város nevét is véletlenül lehet, hogy egyessel írja valaki, holott ott semmiféle hasonlás nincsen.
Tehát amikor úgy kezdtük, hogy a helyesírás indokolja ennek a jelenségnek egyáltalán a tanítását az iskolában, akkor itt mindjárt megakadunk, mert itt szerintem nem indokolja olyan nagyon a helyesírás ennek a megtanulását, hiszen nem okoznak ezek igazán helyesírási nehézséget, hogy a valvel, vagy a vávé, vagy a jaje hasonulása, hogy azt esetleg írásban jelölnénk, ugye? Tehát egy fenn sem merül.
Megkérdezhetném azért, hogy ahogy most beszélünk, azt úgy teszünk, mint hogyha a nyelvtan tanítás az egy praktikus eszköz volna, hogy segítsen hát helyesen írni a tanulóknak. No, de hát tanulunk az iskolában sok szépet, mit mi kémiát is tanulunk, meg Uruguayt és Paraguayt is tanulunk, nem azért, hogy majd, ha oda megérkezünk, akkor könnyebben eligazodjunk, hanem mert ezek a dolgok vannak.
Igen,
nem lehet-e azt mondani, hogy hát ezek nagyon érdekes jelenségei a magyarnak, függetlenül, hogy az írás mutatja, nem mutatja, könnyű vagy nehéz, de hát vannak ezek.
Igen, ezt már a múltkori műsorban is megbeszéltük, hogy nem az a baj, hogy ilyenekről tanulnak a gyerekek, hanem talán nem így kellene, egyrészt nem a meghatározásokat kéne megtanítani szó szerint nekik, másrészt talán nem ebben az életkorban kellene ezzel foglalkozniuk. És a szülők, és egyébként tehát én a pedagógusoktól is sokszor hallok ilyesmiről, szülők és pedagógusok panasza az arra utal, hogy ez tényleg rosszul van eltalálva, rossz életkorban. Igen. Foglalkoznak ezzel, és ismétlen, és ezt nem lehet elégszer mondani, rossz módon is foglalkoznak.
Na de kedves Laci, akkor ez nem nyelvészeti, hanem didaktikai, vagyis hát tanításmesterségbeli probléma.
Az, hogy ezzel hogyan foglalkozunk az iskolában, ez valóban pedagógiai, didaktikai probléma. Az, amikor a szülők panaszkodnak és hozzánk fordulnak, hogy mit csináljanak ezzel, akkor ez egy kicsit azért nyelvészeti probléma is, mert ők is szeretnék megérteni, hogy mi zajlik. Tehát például én beszéltem olyan szülővel, aki ő maga sem tudta, vagy nem volt a számára világos, hogy a részlegesség és az írásban nem jelöltség az vajon ugyanaz-e, hogy tényleg csak akkor nem jelöljük írásban, amikor részleges, vagy mi itt a... Tehát a kereszt osztályozás, a két szempontú osztályozás, az még egy szülőt is próbára tesz, ebben kérték a segítségünket. Még az összeolvadásról egy szót, azt se szoktuk írásban jelölni egyébként, tehát amikor ugye azt mondtam kínja, botja, stb. Azt sem szoktuk írásban jelölni, ott is a szóelemző írásmódot követjük, és most be is lehet ez biflázni persze, hogy mikor követjük, mikor nem követjük, szerintem egyébként elég természetes, természetesen jön mindenkinek, de vajon mi a természetes benne, mi szabja meg tulajdonképpen, hogy jelöljük vagy nem? Nekem van egy gyanúm, hogy mi tulajdonképpen van egy sokkal egyszerűbb magyarázat erre az egészre.
Halljuk az igazságot.
Nem az igazság, csak én ezt úgy látom valahogy, hogy olyankor jelölik a magyar helyesírásban ezeket a úgynevezett hasonulásokat, amikor nem ingyen van, vagy hogy mondjam, amikor természetes körülmények között nem ejtenénk úgy az illető hangkombinációt, ugye? Tehát a T-J, az, hogy a T meg a J egymás mellé kerül, és az hosszú T-nek mondjuk, az egy teljesen természetes jelenség, ami megkockáztatom, hogy még akkor is előfordul, hogy két szó találkozik, és az egyik T-re végződik, és a másik J-vel kezdődik, ugye?
Hat jármű.
Jó, nem mondjuk hosszú T-vel, de azért, ha valahogy összeolvad,
ha gyorsan beszélünk, igen.
Ha egyáltalán összeolvadnak, akkor hosszú T-jét.
Öt jármű vagy hat jármű. Igen.
Nem kötelező, nem csináljuk mindig, de a lényeg itt csak az, hogy az eredménye, tehát hogy egy ilyen, az csak hosszú T-jét tud olvadni. Ezzel szemben azok a bizonyos írásban nem jelölt, vagy a írásban jelölt hasonulások, azok a furcsák, ugye? A valveles, a jajes, már az igen jaje hozza mossa.
Igen.
Ott ez egyáltalán nem egy természetes dolog, tehát a például, hogyha egy másolangzó után V jön, akkor sosem történik meg az, hogy hosszú másolangzót ejtünk, és a V-t nem ejtjük.
60-ból nem lesz 60.
Sosem ejtjük 60-nak, akármilyen gyorsan beszélünk.
Igen,
és az sem természetes, hogy a sö vagy a sző után jövan, vagy jönnek kellene lennie, akkor a hosszú sző vagy hosszú szővel ejtjük, és a J-t nem ejtjük hozzá.
Hát,
tehát az, hogy 20 jármű, azt már sosem fogjuk 20 szárműnek
mondani. Ez teljesen igaz. Na, de ezzel valójában azt mondod, hogy azokat jelöljük írásban, amelyek puszta hangtani okokkal, a beszéd produkció mechanikájával, technológiájával, ha így mondjuk, mintha a szájunk egy gyártósor lenne, ugye, mint gyártjuk a szavakat, nem indokolható, hanem már egy, a nyelvnek egy absztraktabb, vagy ha tetszik, magasabb szintjére tartozik, amit ugye alaktannak, vagy morfológiának szoktunk nevezni.
Hát igen, nyelvészetileg így lehetne megfogalmazni, és talán hétköznapi, vagy laikusabb módon meg úgy fogalmazhatnánk meg, hogy azokat jelöljük írásban, az elejét annak, amit mondtál, ami hangtanilag nem indokolható, vagy nem természetes, vagy nem jön magától, vagy nem adja magát, hanem tulajdonképpen indokolatlan, furcsa, szokatlan.
Hát a furcsa, szokatlan, most persze a hangtan felől nézve, mert magyar szempontból rendben van. De akkor logikusan ide tartozik az is, hogy a ban és a ben alakokat megkülönböztetjük írásban. Tehát azt mondjuk, hogy házban és kertben, hiszen mondhatnánk azt is, hogy kertban. Ez a hangtan ez ellen nem tiltakozik, hiszen van olyan szó, mondjuk szevasz. Például, ahol E, A van ugyanabban a szóban, tehát, vagy Berta női néve, senkinek nem okoz gondot. Tehát az, hogy nem kertban, hanem kertben, az hangtanilag nem kényszerű, nem kényszerítő. Hát ezt is akkor tulajdonképpen a helyesírásban jelölt hasonlulásnak kell nevezni.
Igen, hogyha a magánzó illeszkedést is
használjuk
fel. Igen, van egy ilyen kérdésünk egyébként, arra visszatérhetünk egy hallgató
igen,
kérdés.
Igen, hogy a koleszben vagy a koleszban laknak. Igen.
De akkor fejezzük be, tehát van egy probléma ez a keresztosztályozás, amiben ráadásul nincs is minden, mert nem is létezik minden mező, mert a részleges hasonlulást meg az egybeolvadást nem szoktuk írásban jelölni, és ennek ellenére úgy osztályozzák ezt az egész jelenségkört, hogy egyrészt írásban jelölt szemben a nem jelöltel, másrészt részleges, teljes hasonlulás, illetve összeolvadás a másik dimenzió szerint. Lehet, hogy nem didaktikus, de tulajdonképpen nem olyan bonyolult ezt megérteni, és azt hiszem, hogy itt talán sikerült is megmagyaráznunk nagyjából. Lehet, hogy újabb hallgatói kérdések jönnek erre, de hát
nagyon örvendünk, csak azt akarom mondani, hogy érdekes kivétel a lélegzett szó, ahol ugye ma G betűt írunk, lélegzet, mondván, hogy így is mondjuk, csak hogy ez a lélekből jön, de hát ugye azt mondja erre a helyesírási szabályzat, és igaza van, hogy ez már elhomályosult, hogy nem nyilvánvaló, hogy a lélekből van a lélegzet, és ezért már G-vel írjuk, holott elvileg, hát ott K van eredetileg. Tehát ez egy részleges hasonlulás, amit jelez.
Igen, az igen, és most belemehetnénk még abba a kérdésbe is, hogy a hagyományos írásmód, amikor ugye a hagyomány őrzéseként írunk valamit úgy, ahogy írunk, hogy az mennyire indokolt, és ez egy végtelen hosszú vita lenne. Én szerintem például a rögtön szót, azt elég indokolatlan G-vel írni, ugye most G-vel kell írni, mert történetileg valóban egy ilyen tőből származik, ami a reggel szóban is megtalálható, de hát ki hallja már ebben ezt a...
Jó, az egyszerű hagyomány.
Tehát ha ebbe a kérdésbe is elmerülnénk, akkor itt számtalan bonyolult kérdésre kellene sort kerítenünk. Tehát vegyük úgy, hogy azok kivételek, a rögtönt is tekintsük kivételnek, már lassan a patkát is kivételnek lehet különben tekinteni, az útpatka szóval
például,
hogy ezt D-vel írjuk.
Igen.
Az emberek nem nagyon hallják, és egyébként egy csomó szoroszul is írják le, de ez egy más természetű
helyesírási
probléma, mint amiről...
Igen, a joghurt is ilyen, mert ott is G-t írunk, pedig K-t mondunk. Igen.
Igen. Na gyorsan még az a másik kérdés, amihez egy kicsit kapcsolódik, ez a bizonyos koleszben. Azt mondja a hallgatónk, hogy Ő úgy emlékszik, hogy a vegyes hangrejű szavak toldalékolásai sehogy se akartak megfelelni a nekik előírt szabályoknak, s a rendetlen diákság hol azt mondta, hogy a koleszben, felejtettem a tornacuccomat, hol azt, hogy a koleszban. És a művelt magyar tanárunk, aki pedig gyakran idézte Goethétől a zöld az élet aranyfája híres mondást, csak a fejét ingatta az ilyen henye beszéd hallatán. Na most itt szerintem egy óriási félreértés van.
Igen.
Nem tudom, hogy a magyar tanár értette félre a dolgot, vagy a hallgatónk érti félre a dolgot, vagy megint arról van szó, hogy a nyelvtan, az iskolai nyelvtankönyvek értik végzetesen félre a dolgot. Nem igaz az, hogy a magyarban a vegyes hangrendű szavaknak mély a toldalékolása. Hogyha ez szerepel a tankönyvben, igen. Én hallottam már ezt így megfogalmazva.
Nem, ez valóban nem igaz. Nem igaz. Hát Ágnessel találkoztam, az ugyanolyan jó, sőt, talán jobban hangzik nekem, mint Ágnessal találkoztam.
Hát nem beszél valóra, ahol nincs is választás, hogy az októberben, azt senki nem mondja úgy, hogy októberban.
Igen.
Tehát ez egyáltalán igen. Nem igaz.
Viszont igaz, hogy Athénben vagy Athénban egyformán jól hangzik, tehát ingadozhat is.
Hát igen, de az is ellentmond ennek a tankönyvi állításnak. Hogy
hát ha van ilyen tankönyvi állítás, ezt lemeri írni egy tankönyv, ami nyilvánvalóan nem
igaz. Én azt hiszem, hogy ami az a tankönyv, amiből én tanultam, abban például ez volt leírva. És az ugye én mindig el szoktam mesélni, hogy többek közt, vagy talán főleg azért lettem nyelvész, mert annyira fel voltam háborodva az iskolai nyelvtan.
Látod? Hát akkor ez tulajdonképp inspiratív.
De én el tudom képzelni, hogy még ma is benne van ez a tankönyvekben, hogy a mély hangrendű a vegyes hangrendű szavaknak mély hangrendű a toldalékolása, ami hát teljesen félreértés. Azt hiszem, hogy csak a hírek után fogunk tudni visszatérni arra, hogy miért ilyen óriási félreértés. Hát ja. Röviden arról van szó, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy vegyes az a hangrend.
Igen.
A vegyes ugye azt jelenti, hogy vannak benne hátul mélyek is, meg magasak is, hátul meg előképzett magánhangzók is, tehát nem mindegy, hogy milyen sorrendben, és erről a nyelvtankönyvek valahogy, mintha egyáltalán nem akarnának.
Akkor jobb, ha hallgatnak.
Nem szeretnek hallgatni a nyelvtankönyvek, valahogy mindenről akarnak valamit mondani.
Igen.
Olyasmiről is, amiben egyébként a nyelvészek között sincs teljes egyetértés. Ez egyébként a másik nagy bajom ezzel a nyelvtantananyaggal, hogy ahogy a múltkor vitatkoztunk arról, hogy egyáltalán teljes hasonulásról van-e szó, vagy valami más jelenségről ezekben a bizonyos esetekben, a nyelvészek nem biztos, hogy egyetértenek egymással ebben, akkor viszont az iskolának szerintem hallgatnia kellene ezekről a dolgokról, hiszen amiben nincs tudományos egyetértés, azt nem kellene az iskolában tanítani. Igen. Akkor folytatjuk a vegyes hangrendű szavak toldalékolásával, nyilván mindenkit izgat ez a kérdés, a hírek után. Üdvözöljük hallgatóinkat, folytatjuk a Szószátyár műsorát.
Jó napot!
Nádasdy Ádám, Kálmán László. Ott hagytuk félbe, és gondolom mindenki a körmét rágja az izgalomtól, hogy mi is van végül is ezekkel a vegyes hangrendű szavakkal, amikről ugye hallgatunk, Budaházi Gusztáv is azt írja, hogy a nekik előírt szabályoknak nem akarnak megfelelni, tehát ő is úgy tudja, hogy ezt bizony így tanítják, hogy a vegyes hangrendű szavak a magyarban mély toldalékolásúak, ami így ebben a formában nem igaz. Hogy van ez pontosan, Ádám? Illetve, hogy pontosan hogy van, arról nem fogunk tudni, azt hiszem, teljes részletességgel beszélni, mert ez egy rettentő bonyolult jelenségkör, és nem gondolnám, hogy az iskolában ilyen bonyolultsággal meg kellene tanítani, de azért egy kis ízelítőt adjunk ebből, hogy van.
Elvileg az utolsó magánhangzó számít. Tehát például Peugeot, akkor hoz, Peugeothoz. És nem Peugeothöz, vagy nem Peugeothez. Mert hogy ó, mély. Fordítva, ugyanez a szabály érvényesül, sofőr, ott meg sofőrhöz, és nem sofőrhoz, mert az meg magas. Manikűr,
tehát ezek az
manikűrhöz.
Az egészen kirívó ellenpéldák az állítólagos szabály alól, hogy a magyarban a vegyes hangrendű szavak mély toldalékot kapnak, ezek nem is tudnak mély toldalékot
kapni. Nem, mert ez
kapnak.
Már bocsánat, hogy ez hazugság. Hogy, hát sajnos, igen, mondjuk ki őszintén. Tehát az utolsó szótag számít. Kivéve, hogyha az utolsó szótagban i vagy é van, mert azok semleges magánhangzók, tehát papír, az bizony papírhoz, és kordé, az bizony kordéhoz. Vagyis az i meg az é, mintha ott se volna, a szabály egyel előbbre rukkol, és megnézi, hogy mi van előtte, és a szerint működik. Most, ami érdekes, ez tulajdonképp idáig teljesen sima, és rendben van. Az érdekes az, hogyha e van az utolsó szótagban, hiszen ezt kérdezi Budaházi Gusztáv is, akkor lesz. szó van. Ha e van az utolsó szótagban, akkor bizony a használat ingadozik. És úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet szabályt felállítani.
Mert még csak nem is mindig ingadozik. Az én előző példám az október, azt szerintem nem ingadozik.
Bocsáss meg, igazad van. Én az ingadozikot most statisztikai értelemben rosszul használtam. Úgy értettem, hogy adatról adatra, hol így, hol úgy
hol mind történik,
hol mind a két, igazadban az ingadozikat, nem is tudom, hogy mondjam, szabálytalan az eloszlás, ezt akartam mondani, köszönöm. Tehát a haver, az például mindig mélyet kap haverom, és a haverhoz, és a havernak, és sohasem egy havernek szóltam. A Zsanett, az már nem tudom, találkoztam a Zsanett, oda léptem Zsanetthez, nekem mind a kettő elmegy, akkor lesz, hát...
Egyébként csak, bocsánat, hogy félbeszakítalak, ha igazán alaposan megnézzük az adatokat, kiderül, hogy még a toldalék is számít. Tehát van olyan,
aha,
hogy a Valvellel inkább a mélyet szereti, de a hosszhez hözzel inkább a magas. Vagy a... Tehát, hogy még az se biztos, hogy, hogy mindegy, hogy milyen toldalék. Ez olyan borzasztó, bonyolult és változó.
Igen, igen. Hogy én Zsanetban csalódtam, vagy Zsanetben csalódtam, te mit mondanál?
Zsanet, én azt talán Zsanetban, de az már, hogy a Zsanettel, az nagyon jól hangzik, igen, nekem. Tehát, hogy igen, nem mindegy, hogy mi a toldalék. Nem...
Tehát őszintén meg kell mondanunk, hogyha az utolsó szótagban E van, akkor látjuk ezt is és azt is, a nyelv fejlődés lassan a magas toldalékolás felé tolódik el. Tehát még 1880-ban az, hogy Józseffal találkoztam, vagy Józsefnak, Ötvös Józsefnak ez a munkája, az természetes volt. Ma már ilyet nem lehet mondani, csak Józsefnek.
És az ingadozóknál is kezd eltulódni a, azt hiszem, a gyakoriság az előképzettek felé, tehát a hotelban hotelben, vagy fotelban fotelben az még 20-30 éve teljesen egyforma gyakoriságú volt, és újabban kezdi a mélyet kiszorítani a magas, tehát inkább hotelben és a hotelben, igen, igen, hangzik jól, igen, az újabb generáció.
Ezért érezhette a tanárnő henye beszédnek, hiszen a jó konzervatív az az újat mindig gyanakvással nézi, és mindig az újabbat érzi helytelenebbnek és a régit helyesebbnek.
Most.
Hadd mondjam el, hogy mint műfordító például én szoktam ezzel küszködni, hogy ahol lehet, a mélyet rakom be, mert a magyarban elharapódzik az e nagyon sokszor, és ezért, ha csak lehet, akkor azt írom a Szent Ivánéi Álom című darabban például, hogy Aténból kimentünk, és Aténban lakik, és így tovább, csak azért, hogy egy kicsit a hangzás vegyesebb vagy szebb legyen. De hát ez művészeti kérdés.
Mert a beszédben természetesen nagyon gyakran halljuk, hogy Aténben is
szerintem
semmi probléma.
Én is ezt mondanám.
Semmi probléma is van. Na most azt mondtad, hogy ez tulajdonképpen egész egyszerű. Mert ugye mindig az utolsó magánhangzótól függ, kivéve ha az I vagy E, mert akkor mindig mély toldalékot kap, illetve az E speciálisan viselkedik, mert hol így, hol úgy.
Igen.
Ez már annyira egyszerűnek tűnik, hogy akár iskolában is meg lehetne tanítani. Nem biztos, hogy nagyon korán, de ezt meg a dolog nem ennyire egyszerű. Tehát igazából nyelvészeti cikkek százai foglalkoztak már ezzel a kérdéssel, mert itt még rengeteg buktató van. Nem csak abban, hogy pontosan az E-re végződőek hogyan viselkednek statisztikailag, hanem például, ha íre és ére, ha í vagy é az utolsó magánhangzó, még akkor sem teljesen egységes a kép, mert nem mindegy, hogy előtte mi van, mi áll. Hogyha rögtön előtte egy mély hang magánhangzó van, ugye radír,
papír,
akkor mindig mély hangrendű a toldalék, de ha előtte még egy I vagy E van, akkor már a dolog megint ingadozni kell.
Tehát hogy tud-e kettővel
hátrébb? Az olyan szó, mint az alibi, az már ingadozni kezd, mert két I van az A után, és akkor már az alibivel és alibival közül már lehet, hogy jobb az. Az előké, vagy nem tudom, már akkor statisztikailag van egy
nagyon érdekes, tehát a két semleges, az már nem eléggé semleges.
Az már, igen, igen, és ugyanígy a klarinét, meg a...
Analízis.
Így van.
Érdekes hasonlat.
A kompatibilis, ott például három I van, szerintem azt már mindenki...
Ez ennél kompatibilisebbet
kell. Ugye, ott már mindenki.
Laci, érdekes, egy hasonlat tulajdonképpen, ugye hát a nyelvészet is hasonlatokkal dolgozik, és azt lehet mondani, hogy áttetszőek, ugye az i meg az é, mint ahogy se lennének, tehát a papír az ugyanúgy viselkedik, mint a pap.
Igen.
És hogy a hasonlat úgy szól, hogy mint az áttetsző üveglap, amin teljesen át lehet látni. De ha már kettőt, vagy hármat, vagy több üveglapot egymásra teszek, akkor elkezd már homályos lenni, és nem látok keresztül rajta. Így tehát van. Az analízisnek a két íje, hiába mind a kettő áttetsző, már együtt homályosak.
Igen, és akkor még van egy tényező, ami megbonyolítja a dolgot, és ez az, hogy a magyarban az összetett szavaknál csak az utótag számít, ugye?
Tehát
az
tanrend...
Igen.
Tanrenddel.
Ott nincsen ingadozás,
világos,
mert
világos.
Ez összetett szó, nyelvtan, tehát igazából csak a rend
nyelvtannal, hát persze, de hiszen ez olyan logikus,
ez
nem?
Ez nagyon logikus és egyszerű, csak az a probléma, hogy nem mindig világos, hogy valami összetett szó-e, vagy nem összetett szó. Tehát ott például azt gondoljuk, hogy az olyan szavaknál, mint a majonéz,
igen,
aminek a te szabályait szerint csak mély hangrendű változata lehet, hiszen é az utolsó hangja. Mégis sokan azt mondják, hogy majonézzel, mert úgy érzik, mintha ez nem lenne, mintha összetett szó lenne.
Ajaj.
Vagy ugyanígy az oxigén, nagyon gyakran, nagyon, a több, döntő többségben van az, hogy oxigénnel, meg nitrogénnel,
tényleg,
meg ilyesmi.
Tényleg.
A az oxigén ott két, ott i is van, meg é is, de az, mondjuk a nitrogén esetében a te szabályod szerint ott csak mély hangrendű.
Nitrogénnal van tele, az nem jó.
Az hát azt csak, nem jó, azt ugye? Nem tudom.
Hát nekem úgy értem, hogy nem, igazad
talán
van.
Talán természetesebb az, hogy nitrogénnel, miért? Hogyne, mert az emberek hogyne érzik, hogy ez nitróból meg génből van.
Össze. Hát akkor jól vagy járnak el.
Na most nem mindig érzik jól. Hát a majonéz az nem összetett szóval.
És mi van a nagy né esetében? Nagy né asszony? Mi van nagy né asszonynal? Mondjad, ez találkoztam.
Egy, ugye, igen, nagynéval, nagynével ingadozik, azt hiszem.
Kovácsné.
Kovácsnéval, Kovácsnével.
Nem.
Mind a kettő. Jó.
Mindig csak a mély, nem? Mert igen, a né...
Kovácsnéval.
Kovácsnéval találkoztam, nem? Na, ezt a tessék. Kovácsnénak kell átadni, ezt de, nagynétól kell megkérdezni.
De mi a tanulság ebből? Az a tanulság, ajjaj, hogy... Az összetettség sem egy olyan elvágólagos dolog, nem mindig tudjuk, hogy vagy az beszélők, mintha nem mindig lennének biztosak abban, hogy összetett szóról van-e szó, vagy nem. A Kovácsné esetében igen, az egy külön összetételi tagazané.
Vagy pedig, egy toldalék, vagy ugye? Igazad van, mert hogyha veszünk egy igazi toldalékot, mint é, mint valakié, és azt mondom, hogy a nagy é, és azt mondom, hogy próbd már meg a nagy éval kinyitni az ajtót, mert az én kulcsom nem működik. Nem lehet a nagy évvel kinyitni.
Nem, nem, mert az é az nem összetett.
Igen,
a...
igen.
Jó, akkor azt hiszem a vegyes hangrendű szavakról ennyi talán elég is. Nem azzal a céllal mondtuk ezt, hogy az iskolai tananyagokban ezt így kellene tanítani, hanem csak azért, mert rosszul, ha az van benne, hogy a vegyes hangrendűek mély toldalékolások, akkor rosszul van benne. A helyzet bonyolultabb, ezt próbáltuk érzékeltetni.
És ennek főleg az a veszélye, hogy a derék tanár, aki, hát ez van a könyve, azt gondolja, hogy neki akkor kötelessége erre nevelni a gyerekeket, vagy ezt bevasalni tőlük, holott ez nem így van.
Jó. Térjünk át egy teljesen más hallgatói kérdésre, egészen más természetű. Remélem lesz időnk róla egy kicsit beszélni ma. Az előző műsorról jutott eszébe a hallgatónknak, ugye ahol előző műsorban a zsidók által beszélt különböző nyelvekről beszéltünk, és említettük a ladinót, ami egy balkáni új latin nyelv, a spanyolhoz nagyon hasonlít, tehát nem csak a Balkánon beszélik, de talán ott a legtöbben. És erről eszébe jutott Sajn Lázár nevű hallgatónknak, hogy van egy másik ilyen különleges nyelv is itt a Balkánon, ami új latin nyelv, ő nem tud róla közelebbit, csak azt, hogy a beszélőit cincároknak nevezik, és hogy ilyenek Magyarországon is élnek, hol ezt a nyelvet már nem beszélik, ezt a cincár nyelvet, de élnek Magyarországon is cincárok leszármazottai, fölhozza példának, hát a régebbi időkből, a pomázi luppa családot, akikről a Luppa sziget is el van nevezve, meg Pomázon van egy luppa mauzóleum is, Luppa Vidor volt ez a földes úr, én nem tudtam, hogy ő cincár származású, de hallgatónk ezt állítja.
Ez valami vallás, a cincárok?
Nem, ez egy népcsoport.
Milyen vallás?
Hadd fejezzem be a kérdést, igen, azt igen mondja, hogy valamilyen latin nyelv lehet, mint a zsidóknál a ladino, innen jutott eszébe, azt állítja, hogy Lázár János is lehet, hogy cincár leszármazott, mert
hódmezővásár. A politikus?
Igen. Mert Hódmezővásárhelyen a temetőben Lázárusz néven szerepelnek többen is. Nem tudok erről, természetesen hát... fogalmam sincs, hogy Lázár János az ő leszármazottuk-e, meg mindegy is tulajdonképpen, csak érdekes lett. Na, én, aki tudok, az a Gosdú család, Gosdú Manó volt ez a híres politikus és mecénás.
És udvar.
És Gosdú udvar őrzi a nevét, igen. Az a család, az egy cincár család volt, bár ő Nagyváradon született talán, de őt, tehát
számomra. Én azt hittem, hogy a Gosdúék románok.
Hát félig talán román felmenő is voltak, de számon tartották őt, mint cincárt. Tehát, jó, akkor most ne...
Kérdezem újra, milyen vallásúak a cincárok?
Pravoszlávok a cincárok.
Mint a románok?
Mint a románok, de görög pravoszlávok.
Tehát mint a szerbek?
Mint,
vagy
a hát... szerbek, mint a görögök
alapvetően. Mint a maguk a görögök, igen.
Áruljuk már el, hogy kik ezek a cincárok, ugye? Tehát Magyarországra a Balkánról érkeztek a török előre nyomulás idején, a törökök elől menekültek ide, és a legtöbben azok Albánia, Macedónia környékéről kerültek ide Magyarországra. Lehet is tudni, vagy nem Magyarországra, hanem a környékre, lehet általában számon is tartják, hogy honnan érkeztek. Tehát például azt lehet tudni, hogy a Gosdú család az egy moszkopoliszi cincár család volt, moszkopoliszi eredetű.
Az hol van?
Az Albániában van, görög neve ez a moszkopolis, szlávul moszkopoljénak hívják, uh-huh. szláv nyelveken, uh-huh. Albániában pedig Voszkopolje a mai neve, uh-huh. Uh-huh. Egy remek hely, különben síelni is lehet ott. És ezt a moszkopoliszt tekintik egyébként a cincárok úgy informálisan a fővárosuknak, tehát ott egy nagyobb közösség él. Értem. De egyébként a Balkánon mindenfele élnek, Szerbiában, Romániában, Görögországban, Albániában, Koszovóban, Macedóniában.
Tehát keresztények. És milyen nyelven beszélnek?
Hát cincárul beszélnek. Ami...
Na de mi az?
Jó, ez a magyarok számára furcsa az elnevezés. Ott a környéken egyébként szokták ismerni ezt az elnevezést. Tehát aztán Szerbiában valószínűleg mindenki tudja, hogy mit jelent. Magyarul már kihalóbb félben van, nem nagyon használják. Ez valóban egy új latin nyelv, a legközelebbi rokona a román, uh-huh. és a hivatalos nyelvészeti neve ennek a nyelvnek, meg ennek a névcsoportnak az az, hogy a román, tehát egy A betű van még a román előtt.
Mert ők maguk is, így mondják?
Ők magukat is így hívják, hogy Armün, uh-huh. és a cincár az valószínűleg egy külső névadásnak az eredménye, bár nem tudom az eredetét pontosan, de talán nem...
Nagyon szépen hangzik cincár.
Hogy magukat hívják-e úgy. A lényeg az, hogy ez a románnak egy nagyon közeli rokona, és tehát a cincárok is azt a nagy, annak a nagy népcsoportnak a részét alkotják, amelyeket ugye együtt vlahoknak vagy oláhoknak szoktunk nevezni, és akinek egyik része a román, másik része pedig ezek az arománok vagy cincárok.
Te azt állítod, hogyha egy cincár ember, aki Albániában nőtt föl, ilyen közösségben, elmegy Romániába, akkor ő érti, hogy mit beszélnek hozzá a románok?
Szerintem a hétköznapi nyelvet megérti, hát uh-huh. azt nem biztos, hogy a modern, meg a politikai nyelvet meg fogja érteni, mert ugye ez egy olyan veszélyeztetett nyelv, ahogy ez lenni szokott, kiszorul az élet legtöbb területéről, és már csak az otthoni házon belüli, a családon belüli.
Tehát érettségizni nem lehet cincáról.
Amennyire tudom, nem, bár amíg létezett Jugoszlávia, addig elismert nyelv volt az aromán nyelv, úgy tudom, Jugoszláviában, és lehet, hogy Macedóniában most is elismert kisebbségi nyelv, de hogy lehet-e valamilyen iskolában érettségizni, nekem nem...
Mondd, láttál írott szöveget?
Láttam írott szöveget.
És vajon ciril betűket használnak?
Nem, érdekes módon latin betűket használnak, de furcsa módon nem egészen a román konvenciókat követik, hanem inkább az albán helyesírásra hasonlít.
Hát logikus, ha egyszer ott élnek, igen.
Hát ott is.
Igen.
De egyébként nagyon érdekes, hogy nagyon sok helyen elszúrva, például a Görögországban is még vannak ilyen kis cincár közösségek, vagy a román közösségek. Nyelvészetileg rettenetesen izgalmas ez az egész. Hát egyébként a román nyelv története is rettenetesen izgalmas. Már most a nagy tágabb értelme, a vlahokra értem ezt, vagy oláhokra. Ez az elnevezés is izgalmas, különben ez a vlah, beszélhetünk róla, ha marad egy pár percünk. Szóval ez az egész nagyon izgalmas, és nagyon sok titok van benne. Tehát valójában nem tudjuk, hogy a román nyelv, illetve a románhoz hasonló nyelvek, ez a pici nyelvcsalád, ez hol alakult ki pontosan, hogy merre vándoroltak. Az egész Balkánt benépesítik ugye ezek a vlah népcsoportok, és nem lehet pontosan tudni, hogy melyik irányból milyen irányba vándoroltak, hogy honnan, igen, hol volt ugye a genézis, és igen, utána több elmélet van.
És miért hasonlít annyira az olaszra, meg a latinra, ha egyszer olyan távol van tőle, és nincs hozzá kapcsolata?
Ez az egyik nagy rejtély, hogy miért hasonlít annyira az albánra egyébként, nem is annyira, jövőjén szavakban is, de nyelvtanilag is nagyon sok mindenben emlékeztet az albánra. Ez mintha arra utalna, hogy valamikor albánok szomszédságában éltek, sőt, velük együtt valószínűleg két nyelvűségben. Nem tudhatjuk, hogy ez hogy van. Ugye az albán jövevény szavak, az különösen kényes kérdés a román nyelvtörténetben, mert a román nyelvtörténészek egy része ezekre azt mondja, hogy dák jövevény szavak, vagy dák szavak. Csak az a baj, hogy a dákból nem nagyon maradt fönn semmiféle nyelvemlék.
Így aztán könnyű azt mondani.
A dák az feltehetően eléggé közeli rokona lehetett az albánnak, illír, stb.
Igen,
nyelvcsalád. Tehát nehéz ezeket már így visszamenőleg megállapítani, hogy pontosan honnan kölcsönözték, de az albánnal való hasonlóság az feltűnő sok szempontból. Na, a lényeg az, hogy ez a vlach népcsoport, ugye, ez tágabb értelemben vett román népcsoport, aminek egy része az, amit mi románságnak nevezünk, és a többiek ezek a különböző. Egyébként nem csak az arománok tartoznak még ide, hanem vannak például egészen távol az isztriai félszigeten, őket isztrorománnak szokták hívni, akik nem, megint csak nem egészen pontosan ugyanaz a nyelv, mint az arománvagy a román. Sőt, igen, még azt hiszem az itál, most lehet, hogy tévedek, de én úgy emlékszem, hogy még az olasz területen is, az itáliai félszigeten is élnek ilyen kisebb csoportok.
Lehetséges.
Menglorománokról is beszélnek. Igen. Tehát ezeket, igen, akiket összefoglalom, vlachoknak hívunk, ez egy több részből álló csoport. Na most a vlach egyébként egy szláv elnevezés alapvetően, amire az összes új latin nyelvet beszélőket illették a szlávok.
Igen.
Ugye ebből származik a magyar olá szó is, meg a magyar olasz szó is.
Így van.
Görögök is így hívják őket, tehát vlaszi, vagy vlaszosz, ugye vlaszi új görögül vlaszoj lenne. Görögül vlachi.
Az olaszokat hívják?
Úgy? Nem, az olaszokat nem.
Arománokat.
Az arománokat, vagy ott az oláhokat.
Értem, igen, igen.
Tehát rosszul mondtam, vlachi, ugye, igen, új görögül is vlachoi lenne.
Igen, igen.
Egyébként tulajdonképpen ez pásztort jelent görögül, ez a vlachosz, és állítólag az eredete az ugyanaz a szó, ami a farkast jelenti az indoeurópai nyelvekben. Tehát amiből a szlávban a vlk...
Mert a pásztor azt kiabálta, hogy farkas, farkas.
Vagy egy más magyarázat szerint ilyen hatalmas nagy kutyákkal közlekedtek.
Hát az már reálisabb.
De ezek,
igen,
ezek spekulációk, igen, de az, hogy ez a szó, ez valószínűleg ugyanaz az eredetű, mint ami a szlávban a vlk, a magyarban a vuk, ugye?
Igen.
Elnevezés. És egyébként...
Bár a vuk az egy kis róka, itt van valami különbség.
Hát ott Fekete István,
igen, igen,
a számlájára kell írni, hogy miért farkas nevet. De hát ugye a vuk az farkast jelent alapvetően.
A cincárra visszatérve én, igen, azt olvastam, hogy amikor a Lánchidat hát építeni akarták, ugye tőkére volt szükség, és hát vállalkozókat kerestek, a befektetőket kerestek, és az egyik, hát ugye Széchenyi István volt az egyik befektető, és egy másik, egy Bécsben élő dúsgazdag cincár volt, de sajnos most a nevét nem tudom hirtelen, aki nagyvonalúan csekély haszonra hatalmas összeget letett, úgyhogy hálásnak kell lennünk a cincárnak azért, hogy megépült a Lánchíd.
Az nagyon érdekes, hogy évszázadokon keresztül ennyire, ez nekem egy kicsit feltűnő, hogy mennyire számon tartották, hogy ki aki cincár származású, és ki az.
De az örmények nem ugyanezt csinálják. Hát én ismerek itt Pesten is embereket, akik maguk mondják, hogy örmények, és tudni lehet róluk, egy szót sem tudnak örményül, de valahogy ők örmények. Tehát vannak ilyen szívós kisebbségek.
Igen, hát talán a vallási elkülönülés miatt is lehetett.
Igaz, igaz. A zsidókat is hát nyilván ezt tartja, hát így meg ilyen különbséggel.
Igen, de hát ha belegondolunk, hogy hány olyan kisebb népcsoport volt, akik nyomtalanul eltűntek, vagy legalábbis nagyon csak ilyen kuriózumként tartják számon az emberek, hogy ők milyen leszármazottak.
A kunok, mondjuk.
ugye? Igen, hát nem akartam nézni szerint senkit sem, hát ha a kunok most erre fölháborodnak, hogy ők igenis számon tartják, vagy jászok például.
Igen, igen.
Tudom, hogy vannak jászok, akik számon tartják, aha, hogy ők jász származásúak, de valahogy a cincárság az olyan nagyon öntudatosnak tűnik, igen, és nagyon igen, büszkék szoktak lenni arra, igen, hogy ők cincár leszármazottak. Nem tudom miért. Köszönjük szépen a figyelmet. Egy hétre elbúcsúzunk, találkozunk a jövő héten. A Szószátyár műsorában Kálmán Lászlót és
Nádasdi Ádám voltam.
Ádámot hallották. Viszont hallásra.